Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Marti Rádió minden kedves hallgatóját, Sasvári Csilla vagyok. Fehérvári Beszélgetések című műsorunk vendége dr. Hauber Emlőke, akiről tudni kell, hogy kineziológus és természetgyógyász is egyben. Sokat beszélgettünk már a természetgyógyász mi voltodból. Köszöntelek sok szeretettel.
Szia Csilla, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Amiről viszont kevesebb szó esett, az maga a kineziológia, ami sokak által még nem is ismert. Azért itt van már jó ideje, én tudom az országban, de sokan vannak, aki előtt ezt a szót kiejtem, akkor azt mondja, hogy az micsoda is valójában. Talán most foglalkozzunk akkor ezzel a tudományággal, jól mondom?
Nagyon jól mondod. Hát maga a kinezis szó, az ugye egy görög eredetű szó, és a mozgás, és így a kineziológia, ez a mozgásnak a tudománya, úgy tudjuk igazából lefordítani. Ha belegondolunk, ez egy nagyon szép célkitűzés, el is fogom mondani, hogy honnan ered, kik találták ki. Igazából az egész élet a mozgásra épül, és a mozdulatlanság a halál. Tehát ez egy közismert tény. Ugye abból alakult ki ez a módszer az 1920-as években. Manuel terapeuták voltak egyébként a kialakítói, akik egyébként orvosként járványos gyerekbénulásban megbetegedett gyerekekkel foglalkoztak. Ugye ott a testnek bizonyos részei teljesen tónustalanok, bizonyos részei pedig pont azért, hogy átvegyenek feladatokat, túltónusossá válnak. Ennek kapcsán figyelték meg, volt egy Kendall nevű házaspár az Egyesült Államokban, és ők figyelték meg igazából az izmoknak a túltónusos, alaptónusos, normáltónusos, illetve hipotónusos állapotát, illetve elkezdtek foglalkozni az izmoknak a tesztelésével. Tehát az emberi szervezetben 604 izom van, egyébként mindegyik, tehát szimmetrikusan helyezkednek el a testnek a két oldalán, és ott van maga a gerinc, ami ugye tartja igazából, ami egy tartást ad ugye az emberi szervezetben. És az izmoknál azt kell érteni, hogy egy stabil pontról erednek, és egy mozgópontra tapadnak. És az eredet és a tapadás történik, annak a közelítése történik az izomtesztelés során, és ennek alapján az emberi testben egy olyan 108 izmot nagyon szépen lehet manuálisan is tesztelni. Tehát ők ezzel kezdtek el ugye foglalkozni, és azt figyelték meg, hogy az izomzatnak az állapota az kifoghatni egyébként a vérkeringés, nyirokkeringésnek az állapotára is. Egyébként korábban is voltak kutatások, és a neurovaszkuláris pontok rendszerét, ami a fejen helyezkedik el, és a vérkeringés serkentésére lehet használni, illetve megfigyelték a neurolimfatikus zónákat, amik főleg a mellkason, illetve a háton helyezkedik el. A jelentős részük, azzal pedig a nyirokáramlás lehetett szépen serkenteni, és arra jöttek rá, hogy ezekkel egyébként lehet hatni az izomzatnak az állapotára, tehát például meg lehet vele erősíteni izmokat. És ugyanígy a kutatások során rájöttek arra, hogy bizonyos ásványi anyagok, vitaminhiányoknak az állapota is kihat arra, hogy egyes izmok sokkal ernyettebbek például. Tehát nem alszunk mondjuk eleget, és nem képződik például D3 vitamin, vagy nincsen elég az emberi szervezetben, az is például ki tudhatni, a magnézium hiány is ki tudhatni. És ez egy nagyon komplex dolog lett, de úgy tudnám elmondani neked, hogy a 1940-es években három nagy területet vontak össze, tehát a manuál terápiás, és akkor így azokat a élettani anatómiai ismereteket, amit egyébként ott orvosi egyetemen oktatnak, hiszen a manuál terápia az akkor ott oda tartozott, és most is oda tartozik. Összevonták a kortáplálkozás tudományi ismereteit, és átemelték a hagyományos kínai medicinából az ötelemnek a tanát, és a kínai medicinából az akupresszúra, akupunktúrának a módszertanát, és ebből lett egy ilyen egységes tudományág, amiben még nagyon sok pszichológiai elemet is beemeltek. És az alapító dr. Guthertról azt kell tudni, hogy ő azt vallotta, hogy az emberi test mindenre tud válaszolni, csak tudni kell tőle kérdezni. És erre való az izomteszt, amiből később aztán a hazugságvizsgáló metodikája is kialakult, ott is a tapancsokat ugyanígy az eredet tapadásávén teszik. Tehát ez egy checklistet tesz lehetővé. Tehát a kineziológus kérdez, és az emberi test a sejtmemória szintjén mindenről, amiről tudatos, nagyon szép biofeedback válaszokat tud adni.
Mennyire megbízható ez az eredmény?
Hát 100%-osan megbízható, ugye ezt rengetegszer elemezték gépekkel is. Ugye a dr. Guthert egyébként az Egyesült Államok olimpiai csapatának volt az orvosa, és a legmagasabb állami kitüntetést kapta meg az Egyesült Államok elnökétől, tehát 13 évig, tehát soha annyi érmet nem nyertek. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex módszerként, orvosi egyetemen tanítják egyébként. Az ő tanítványa John C. egy kicsit tovább vitte Dr. John C. ezt, és ő szerette volna, tehát ez egy, úgy hívták az eredeti módszert, hogy alkalmazott kineziológia, és orvosok tanulták, és tanulják a mai napig. Aztán ebből Dr. John C. azt szerette volna, hogy ez egy nagyon szép preventív egészségmegőrző módszer is, hogy adjuk oda az embereknek. Ebben nem volt köztük egység. És aztán ő mégis tehát megengedte, hogy laikusok is tanuljanak, de egy lebutítottabb módszert, tehát az alapizmokat, mondjuk a 42 izomtesztet, amivel tényleg egyébként otthon is sokat tehet az ember az egészség megóvásáért. Magyarországon a természetgyógyászati szakellátás körébe van besorolva, ez azt jelenti, hogy nem orvosi egyetemen oktatják, vannak nagyon nívós iskolák ma már egyébként, ahol végig lehet módszertanilag azokat az ágakat tanulni, viszont nem használható természetesen diagnosztizálásra, hanem állapotfelmérésre, prevencióra, tehát minden, ami a természetgyógyászat körébe tartozik.
Mindezzel együtt még mindig elég nehéz elképzelni, nehéz megközelíteni a kineziológiát valójában. Neked már biztos nem, hiszen ebben élsz. De így kívülről tényleg nehéz elképzelni, hogy ez mégis hogy történik. De most akkor beszéljünk először arról, hogy az orvos kérdez. Mit kérdez? Honnan tudja, hogy mit kell kérdeznie?
Hát először is, amikor eljön valaki a rendelésre, akkor ennek egyébként megvannak az alapkritériumai, hogy hogy kell kinézni egy rendelőnek, milyen a váró, tehát ugyanúgy vonatkoznak rá, mint az orvosi, én is egészségügyi szakdolgozó vagyok, tehát nyilván, hogyha ezt nívósan csinálod, és ANTS engedélyed van, akkor nagyon sok feltételnek meg kell felelni. Ugye az alap az, hogy felveszünk egy anamnézist, tehát a beteget mindenképpen nagyon jól, a klienset inkább akkor, hogy hívjuk így, ki kell kérdezni. És itt olyan dolgokat kérdezek én végig, amik már meghatározzák egy picit azt, hogy milyen konstrukcióba gondolkozhatom én a személyről, és itt részletesen kikérdezem egyébként a betegségekről, a családi ágakon hozott, öröklött betegségekről, ugyanúgy, mint a folyó problémákról, a szedett gyógyszerekről, mindenről. Tehát ezt így abszolút részletesen felveszünk tényleg egy anamnézist, ez legalább 30 perc, és utána kezdődik igazából a tesztelés. A tesztelésnél először keresek egy erős jelzőizmot, ez leggyakrabban a előső delta izom szokott lenni a karom, mert az általában mindenkinél egy erős izom. Hogyha az az izom sérült, akkor egy másik erős izmot kell nyilvánvalóan keresni. És utána az alapcheckliszt az úgy indul, hogy először végignézem.
Az alap micsoda?
Az alapcheckliszt, amit úgy hívunk, hogy én hívom csak ide, hogy funkciókör lokalizálás. Tehát végignézem a meridian szinten a szemét, és azt, hogy az egyes szervek és szervrendszerek, és a hozzájuk tartozó izmok, azok hogyan reagálnak. Tehát csinálok egy állapotfelmérést, és ebből fogom tudni, hogy ő jelenleg energetikailag abban az adott pillanatban milyen állapotban van.
És ezt hogy csinálod?
Hát kihívom őt, ugye alapvető az, hogy én állva szoktam tesztelni, és utána szépen végignézem azokat az izmokat, tehát végig tesztelem a funkciókör szerint. És ahol lekapcsol, azokat korrigálom is, tehát ha azt jelenti, hogy a neurolimfatikus, neurovaszkuláris pontok jeleznek, vagy éppen szüksége van vízre. Hát úgy, hogy amikor teszteljük végig az izmokat.
Tehát teszteled az izmokat, az azt jelenti, hogy megérinted?
Igen, megérintem. Tehát keresek egy erős jelzőizmot, és utána én teszem fel magamba a kérdéseket, és tehát megyünk végig.
Teszed fel.
Így van, megyünk végig, és akkor nézem szépen, hogy akkor léphas, nyálmirigy, gyomor, meridien, vastagbél, meridien, tüdő, meridien,
és ahogy te magadba felteszed ezeket a kérdéseket, és az tesztelem. Előtted álló izma,
igen,
reagál.
Igen, így van.
Anélkül, hogy tudná, hogy te magadban mit kérdezel.
Igen, de hát én kimondom azt a kérdést magamban, és nyilván csak egy igen nemes eldöntendő kérdés, tehát olyan kérdéseket én nem tehetek föl, hogy holnap lesz a szivárvány az égen, tehát hogy ez nem. Tehát hogy csak olyan, amiről az emberi test tudatos. Tehát arról ő azért az emberi test valóban, erre mondta a dr. Guthert, hát tudni kell tőle kérdezni, tehát azt ő valójában tudja, hogy milyen állapotban van. Mondjuk lekapcsol a vesemeridien, akkor nyilván meg kell néznem, hogy ivott-e eleget, azt a haján szoktam, hogy ugye megérintem, és ha lekapcsol a jelzőizom, akkor tudom, hogy vízhiánya van, akkor adok neki vizet, akkor újra visszatesztelem, és akkor nézzük. Ugye a víz az fontos, mert azért a energia, és hát a sejtek közötti térben is, ugye az emberi szervezet 70%-a víz, tehát ahhoz, hogy az információ kinyerés pontos legyen, ahhoz vizet muszáj, hogy igyom.
Bocsánat, hogy még mindig itt lovagolok, csak hogy tényleg érthető legyen, okay. Mert hát azért van ebben valami spirituális.
Nem, ez egy abszolút
egyszerűen
szakmai.
Csak tudod, azt nehéz érteni, hogy az én izmom hogy tud reagálni arra a kérdésre, amit te önmagadban teszel fel?
Hangosan is felteltem. Ha valaki szeretné, akkor hangosan.
De ha magadban teszed fel, akkor is az izom mitől? Tehát hogy jut el az izomhoz?
Onnan tudja, hogy önmagába véve az, ami az emberi szervezetben történik, arról ő minden pillanatban tudatos. Tehát az, hogy nem ivott eleget, az pontosan tudja ő is. Tehát meg tudom, hát nagyon egyszerű, ha mondjuk én megkérdezem tőled, hogy te ma ittál le 3 pohár vizet, azt tudod.
Hogyne. Többet.
Így van. De azért mondom, hogy ilyen szinten persze, hogy tudatos. Hát azt is tudja, hogy evett cukrot, azt például nagyon szépen lehet tudni, hogy mondjuk annak erre, hogy nem kérdezem ki, ha lekapcsol a léphasnyelmid így meridien, akkor pontosan fogom tudni, hogy valami cukor
és
probléma.
És ez mit jelent, hogy lekapcsol?
Hogy gyenge lesz a latissimus dorsi, tehát az a jelzőizom, ami hozzá van kapcsolva. Vagy az egyik oldalon, vagy esetleg mind a két oldalon. És akkor el kell kezdenem keresni az okokat, hogy ez egy vitaminhiány, ásványanyag hiány, táplálkozási hiány, alvás hiány, tehát hogy hol bomlott meg igazából a kontrollkör, vagy maga éppen a támogató funkciókör.
Nos, tehát akkor ezzel történik egy ilyen tulajdonképpen szervi.
Így van, megcsináljuk az emberi testnek az állapot felmérését. Ez majdnem ugyanazt lehetővé teszi egyébként, mint amikor egy biorezonanciás bemérővel végignézel valakit. Tehát ugyanannyira pontosan végig lehet nézni. És akkor onnantól indul utána egy következő, hogy végignézem az összes vitamint. Tehát, hogy sorba. És akkor kérdezek. A-vitamin, E-vitamin, D3, D3, K2, cink.
És ha minden rendben van, akkor nem moccan az izom.
Igen, akkor erős lesz, tehát meg fog tartani. Ez azt fogja mutatni, hogy van a szervezetben jelen ebből az anyagból. Hogyha nincsen, az le fog kapcsolni.
Tehát ha elernyed az izom, akkor igen, az azt jelenti,
igen,
hogy nincsen.
Ezt meg lehet úgy is egyébként csinálni, hogy tehát vannak kitek, és akkor odaadod a kezébe, és fogja.
A mit csodák?
Hát vannak ilyen kis minták, mondjuk mindegyik vitaminból, mi kitnek hívjuk őket, és akkor fogja mondjuk az A-vitamint, és akkor lekapcsol a jelzőzőn, akkor tudod, hogy nincs neki. Ha megtart, akkor van neki. És akkor tehát, tudunk így is tanítjuk egyébként, hogy tehát és akkor szépen lehet fogni, és akkor végviszi. Ugye ma már az emberek jelentős része szed vitaminokat, hát ez a fogyasztói társadalom vele járója, tehát találkozott az ő szervezete, tehát nem egy vak repülés lesz. Úgyhogy amikor azt kérdezem tőle, hogy van-e a szervezetében a vitamin, akkor tud rá válaszolni, mert találkozott vele egészen pici babakorától a hozzátáplálástól kezdve a vitaminozás során. De lehet így is, hogy odaadom a kezébe, sőt a gyógyszereket is úgy szoktuk, hogy ő fogja, és akkor szépen teszteljük, hogy akkor tényleg a hatásmechanizmus jó-e, beveszi-e, mikor veszi be, mert vannak gyógyszerek, amik például sokkal jobban tudnak, vagy vitaminok is felszívonni este, mondjuk például valakinek a magnézium kimondottan este nagyon jó egyébként, a felszívása jobban is alszik tőle, sokkal nyugodtabb. Van, akinek például nem jó a citrát kivonat, mert például egy vékony bél, tehát egy áteresztő vékony bélszindrómánál például egy citrát nagyon nagy hasmenést csinál, és az tényleg le fogja kapcsolni a jelzőizmot. Az így van, hát tudja a szervezet, hogy nem jó neki. Tehát ilyen mélységekig lehet igazából, és ugyanígy, ha ez megvan, akkor meg tudjuk nézni, hogy mik azok a tápanyagok, amik nem jók neki. Tehát, hogy például nem lesz jó neki például vegyük mondjuk a gluténérzékenységet, és akkor szépen végig lehet nézni a táblázat alapján, hogy mik azok, amik biztosan lekapcsolják a jelzőizmot, és akkor az jó, hogyha nem eszi. Egyébként én nem szoktam ezen meglepődni, de inkább a kliensek, én el szoktam ugye őket küldeni, hát akkor nyilván normális vérből készült allergiavizsgát, és kijön ugyanaz, amit kiteszteltünk. De az jó, hogy ő látja, nem mondta, hogy ott van leírva orvosilag, hogy ezeket ne egyed, mert rosszul leszel. És, de ugyanezt lehet. Azért mondom, hogy egyébként az Egyesült Államokban vannak olyan kórházak, ahol úgy is diagnosztizálnak, hogy a kineziológus egy picit tud gyorsítani, mert azt mondja, hogy most szervesen azt kell nézni, hogy a mája rossz, és akkor azok a vizsgálatok jönnek utána már a vérből. Hát ugye itt még nagyon messze vagyunk ettől Magyarországon, de jó az, hogy én is azt tudom mondani, hogy nézd, el kellene menni megnézetni az inzulinodat. és akkor inzulinrezisztencia vizsgát, akkor keresd föl, légy szíves, egy gastroenterológust, egy endokrinológust, és induljunk el ezen az úton. 99%-ban mindig kiderül, hogy probléma van. Mindig. És ha meg még nincs probléma, akkor nagyon jó, mert a prevenció irányából tudunk menni. Tehát ez lenne a természetgyógyászatnak a lényege, hogy időben, hogy tudjuk támogatni az orvosi szakellátórendszert, hogy legyen egy olyan preventív jelleg, hogy amit tudunk, hogy előrefele menjünk, mert az lenne hát minden vizsgálatnak, amit egyébként a magyar állam is finanszíroz, megelőző szűrővizsgálatnak ez lenne a lényege, hogyha részt vennének rajta az emberek, hogy egy picit előrefele menjünk, hogy utána ne utólag fussunk már valami után. Ebben nagyon csodálatos a kineziológia, nagyon jól lehet.
Említettél egy ilyet, hogy ilyenkor a vizsgálat közben, hogyha valahol elakadást találsz, igen, akkor korrigálsz is. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ha energetikai korrekciókat, tehát át kell vezetni mondjuk egyik meridiánból a másikba energiát, meg kell egy akupresszúrás pontot masszírozni, vagy érinteni, vagy egy neurolimfatikus, vagy egy neurovaszkuláris pontot, akkor azt fogom érintem, és visszaállítom azt a rezgés szintet idézőjelbe, mondjuk együttlüktetésig fogom, és akkor elindul a vérkeringés, és akkor lehet látni, hogy a jelzőizomból kimegy ez a blokk, és akkor már erősen meg fog tudni tartani. Tehát az ő állapotán ez mindenképpen javítani fog, mert sokkal jobban fogja utána érezni magát, de attól függetlenül megyünk mélyebbre, és akkor el is mondom, hogy nézd, én mondjuk találtam 5 olyan izmot, mondjuk vegyük azt, hogy a quadriceps femoris rectus nagyon gyenge, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy ugye ez a legerősebb izmok egyik, a négyfejű combfeszítő izomról van szó, és meg szoktam kérdezni, hogy szokott-e fájni, amikor hajlítod, hogy tudsz-e guggolni, vagy amikor fölmész a lépcsőn, vagy éppen lejössz, akkor nem érzed, hogy feszül, azt mondja, de nagyon fáj. Mondom, nem szokott fejni itt a vállöved? Ó, de mondom, nem szokott menni a hasad? Hát, de nem szoktál néha szörcsögni? De. És mondom, jó, ez mind a vékony bél. Tehát itt akkor látjuk, hogy ezek az izmok oda tartoznak, ezek az izomcsoportok, és akkor az, amiket kérdezek, az azért okszerű, mert például a vállövi izomzat, az például nagyon-nagyon felelős az arcüreg vérellátásáért, és azt is lehet tudni, hogy a nyaki 1-től 7-es levő csigolyáknál ott lesz valami probléma, tehát valahol lesz elmozdulás, és a karotiszban nem fog egyformán menni, mondjuk egyik oldalon picit rányomódik, akkor nem megy annyi vér, és akkor ebből jönnek az a fűzúgás, egy csomó minden, és akkor nyilván lehet tudni, hogy akkor ott majd kell egy MR, kell, lehet reumatológiai kezelés, és végig lehet szépen tesztelni a csigolyáknál is azt, hogy C1, C2, C3, C4, és akkor megyünk, soroljuk, és akkor látjuk, hogy nem ott probléma van, és akkor meg tudom mondani, hogy figyelj, ez tényleg probléma. Tehát akkor menjünk, és akkor abba az irányba, és akkor nagy boldogság van, mert akkor lement mondjuk 4 darab ultrahangos kezelés, és mondja, hogy hát megszűnt a fejfájást, újra ki tudom húzni magam, nem fáj a lábam. Tehát nagyon szépen, nagyon mélyen tudunk kérdezni.
Tehát amikor korrigálsz, akkor nem arra kell gondolni, hogy ettől most aztán meggyógyul.
Nem, én ezt mindig elmondom, tehát abban az időmomentumban vissza lehet állítani azt az egyensúlyt, de ez egy hosszú idő lesz, mert ennek nagyon sok összetett rétege van. De azt el tudom mondani, hogy nézd, el van mondjuk a csípőd mozdulva, ez azért nem jó, mert megbomlott a statika, tehát akkor kéne gyógytorna, stb. Megbeszéljük, és akkor szépen, mert én azt, tehát az egész módszer azt vallja, hogy a test, szellem, lélek szintjén mindegyikbe kell hatni. Tehát nincs olyan, hogy nem.
Ez eddig, amiről beszéltünk, ez a szervi,
igen,
része volt a dolognak, igen, de gyanítom, van egy másik része is.
Ó, igen, az a legizgalmasabb.
Mert ugye a szervivel, igen, akkor azt tudjuk megállapítani, hogy valójában megtalálod, hogyha valahol probléma van. Erre hasznos a kineziológia.
Nagyon, igen, így van. Megelőzés is az, hogy milyen vitaminok, ásványanyag hiányok, mik a problémák, hogy milyen mélyebb vizsgálatokra van egyébként alapvetően szükség, és az alapján beállíthatjuk akkor nyilván a funkcionálisan a táplálkozását, a vitaminózist, és akkor szépen elindul egy, de hát annak, hogy mérhető legyen, azért 2 hónap biztos, hogy kell, hogy érdemes legyen majd vissza ellenőrizni. A mélyebb szint, amit te kérdezel, egészen a fogantatásig megyünk vissza a problémák gyökerének a keresésébe, tehát a kineziológia azt vallja, hogy valójában a sejtjeink tudatosak már az anyamében arról, hogy hogyan indult a mi életünk. Tehát, hogy vártak, nem vártak, terveztek, nem terveztek, fiúnak vártak, lánynak vártak. Tehát minden ilyesmiről, hogy volt-e beteg mondjuk a...
De nyilván ilyenre nem mindenki tud válaszolni.
Ezt az anamnézis felvételkor részletesen ki szoktam kérdezni, de ha nem tud rá válaszolni, akkor is ki szoktak szépen jönni. És nagyon sokszor egyébként vissza lehet ellenőrizni, mert hazamegy megkérdezni az anyukáját, és mondja, hogy anyu, tényleg traumatikusan születtem tényleg. És itt kijön a születés három mondjuk például.
És hogyha ezek az adatok nem nincsenek meg, tehát teszem azt, hogy nem tud rá válaszolni, nem tudja igen. már megkérdezni egyáltalán, akkor ez a kineziológiai vizsgálat itt megbukik?
Nem bukik meg, mert végignézzük, és persze, tehát mondjuk vegyünk egy nagyon alapvető példát, ez azért, mert ilyen, ez azt hiszem elég gyakori eset, hogy mondjuk valakit nem vártak. Onnan lehet tudni, hogy, és habozás nélkül érteni fogja, hogy miért jött ez ki, hogy neki például minden olyan szituáció borzasztóan nehéz az életében, amikor egy új helyre megy. Tehát amikor meg kell mérettetni magát, vagy sokkal szorongóbb lesz például. Mert ott van benne az, hogy valahol nem fogják, tehát az újdonság, az új emberek, azok problémásak lesznek, mert eleve nem várták. És nem biztos, hogy itt majd megint várják. És akkor mondjuk kijön ez, és akkor szépen ezt visszamegyünk, és mondjuk egy meditációba, vagy valamilyen módszerrel ugye elkezdünk, tehát feloldjuk, és akkor ő neki, mint szubjektumnak megváltozik ehhez a hozzáállás, és nagy felismerés szokott lenni, hogy úristen, tényleg, nekem minden ilyen szitu nehéz volt, amikor, és ki is jön egyébként a teszteléskor, amikor oviból elment iskolába, általánosból felsőbe, és mindegyik iskola váltás így jön ki szépen szimmetrikusan. Mondjuk ez csak egy példa, és akkor megkérdezem, hogy tényleg nehéz volt? Nagyon. Mert akkor végig, tehát én elmondom, hogy én ezeket a korokat találtam, itt ez lehet. És mondja, igen. És akkor tényleg mondja, hogy ez így van.
És hogy találsz korokat?
Hogy szépen soroljuk őket életkoronként, így. És ahol lekapcsolnak, ott vannak a problémák, ahol a jelzőizom lekapcsol. Tehát mondjuk kijön a 8 éves kora, és elmondja, hogy igen, volt egy olyan tanárnő, aki mindig kihívta felelni, borzasztóan szorongott, a végén már nem tudott aludni, megenni, és mert előre félt, és akkor hát vissza kell menni arra az időre, és újra kell élni neki azt az eseményt, hogy le tudjuk választani róla, ami neki blokkot okoz, és elmondja, hogy mondjuk most éppen felső vezető, de amikor ki kell menni tartani a flipchartnál egy előadást, akkor ugyanúgy van összeszorulva a gyomra, és folyik rajta a hidegveríték, mert ugyanazt éri meg, mint ami akkor volt. És akkor ezeket szoktuk így földeríteni.
Hogy lehet ezt oldani?
Úgy, hogy leválasszuk róla ezt a szubjektív, negatív megélést, tehát visszamegyünk egy, mondjuk egy meditációba arra az időpillanatra, el kell ki újra képzelni, hogy ő kicsi, bemegy az osztályterembe, és akkor átélünk egy ilyen élményt pozitívan, hogy jó, akkor feleltetés van, de ő maga biztos, kimegy, lefelel, mintha minden jól sikerült volna, a tanár megdicséri, végre jól érzi magát, el tudja engedni azt a feszülést, amit a tanár személye okozott, hiszen nyilván ő csak egy nevelő célzattal csinálta. Biztos neki is volt egy nagy teljesítmény kényszere, mert lehet, hogy mondjuk a szülei sokat vártak el tőle, de ő nem volt annyira képes, és akkor ezeket éljük át úgy, mintha mondjuk például ez egy módszer, mintha ez egy teljesen pozitív, sikeres élmény lett volna. És az agyban ezek, tehát arra mindig van lehetőség, hogy egy dolgot szubjektíven pozitívként értékeljek, és átvigyem a negatív tartományból a pozitívba, mert az agyat mindig lehet újra programozni, ez ugye az agykontroll meg számos módszernek a lényege, mert alapvetően a múlton nem tudsz változtatni, mert az már egy megtörtént dolog, de az én érzelmi hozzáállásom ahhoz mindig változtatható. Tehát erre van az összes pszichoterápiás módszertan is egyébként a pszichológiában, hogy visszamegyünk, és a reverzálások kapcsán az én mint szubjektív megélésem kezd el változni a negatív tartományból a pozitív irányába.
Nos, tehát akkor a kérdezősködés során kiderül, hogy valahol probléma van, igen. jön a meditáció, mindenki alkalmas erre? Tehát valaki úgy megy hozzád, igen. hogy nincs meditációs gyakorlata.
Akkor nem, akkor például csinálunk egy sokkal egyszerűbbet, van egy olyan módszer, amikor a homloktarkó tartásba egy lufiba bele lehet fújni például a negatív érzelmeket. És akkor én adok neki tényleg egy lufit, és a szájon egy szépen, és akkor én mondom a mondatokat neki, hogy jó, akkor most fújjuk bele, hogy milyen érzés volt, amikor odaértél az iskolába, fújjuk bele azt a feszültségérzést, hogy hogy azt, azokat a fizikai tüneteket, ahogy elkezdtél izzadni, a fájt a hasad, hasmenésed lett, tehát hogy csak ezeket fújja bele, és tényleg lehet érezni, hogy így kerül le róla ez az érzelmi sok, és akkor mondom a végén, hogy jó, akkor valahogy ezt a lufit meg kell ugye semmisíteni, hogy elengeded, és nézed, ahogy kiszakik belőle a levegő, és így távolodik el tőled a probléma, vagy kiszúrod, és akkor mindenki mondja, hogy jó, hát akkor ő mondjuk szeretné kiszúrni, és azzal, hogy tényleg szédulan a lufi, annyira, tehát lehet érezni az összes izom, ahogy kimegy belőle a feszültség, elenyed, és utána alkotunk egy pozitív képet, és akkor ugyanúgy fogom a homloktarkó tartásba a fejét, és akkor mondom, hogy jó, akkor most képzeld el, hogy tök jó, bemész, minden rendben van, most már nincs ez a feszültség, és megnyugszol, mélyeket lélegzel, és akkor szépen beáll egy ilyen nagyon jó, és hogy megalkotunk egy sikeres képet. Tehát, de olyat, amit ő el tud képzelni, tehát, hogy képzeled el te magadat például egy sikeres emberként, és akkor ő elmondja, hogy én úgy képzelem, hogy, van, hogy egy olyan helyen dolgozom, és azt a képet akkor ezt szépen megalkotjuk, és el is mondom neki, hogy ezt kell akkor magában mindig fölidézni. Tehát amikor elindulna benne mondjuk a idegesség, akkor ezt a képet képzeld magad elé, hiszen te alkottad meg. És ez mindig működik.
Még mindig nehéz egy kicsit, mert az embernek van egy olyan érzése, hogyha valaki ezt nem tudja átadni magát ennek, akkor lehet eredményt elérni. Tehát, mert itt egy kicsit olyan is van, hogy azért ezt neki hinni is kell. Tehát azt a lufiba töltött rossz érzéseket, azt el kell hinnie, hogy belement a lufiba az a rossz érzés.
Hát önmagában az, hogy kiadja magából, mert meg tudja fogalmazni, az már nagyon jó.
Az hát ha meg tudja fogalmazni.
Igen, igen, hát azt úgy is kezdjük a gyakorlatot, hogy először megfogalmazzuk, hogy mi az, amit ő rendkívül negatívan élt meg a dolog kapcsán. Tehát mik azok az érzések.
És mindig előkerül, hogy mi lehetett a probléma?
Uh-huh. Mindig. Mindig előkerül. Van, amikor a személy olyan, és ez nagyon jó, amit kérdezel, hogy neki jobb például egy pszichológiai irány, hogy nagyon sokat kell beszéltetni, akkor én mindig el szoktam küldeni egy klinikai szakpszichológushoz, és akkor menjen egy személyiséganalízis, mert nagyon sokszor vagy valakinek nagyon jó egy művészet-festészet terápia, hogy nem nagyon lehet beszéltetni egy dologról, mert mondjuk annyira befele forduló szorongóakat, akkor egy olyan terapeutához kell elküldeni, aki máshogy fogja kibontani, vagy el kell küldeni pszichodrámára például, mert az, hogy átél szerepeket, ugye áttételesen történik, de mégis minden egyes szereppel ő gyógyul. Még akkor is, hogyha ezt lehet, hogy erről nem teljesen tudatos. Valakinek nagyon jó például egy mozgásterápia, vagy hogy elkezd valamilyen sportot például egy edzővel. Mert mondjuk mindig kudarc ért a gyerekkorában, mondjuk ez egy nagyon tipikus példa, ezt te is végélted, ugye te is sportoltál, én is egész életemben, hogy voltak tipikusan azok a kisgyerekek, amikor volt ez a zsámolyos gyakorlat, emlékszel, tornaórán, és ez a nekifutás, és már tudtad, hogy le fogja fejelni szegény a zsámolyt, és az a harca, hogy eljutott odáig, és hát mai napig el lett teljesen. Most tehát ezek a traumák, ezek például utólag nagyon jól kezeltük, hogy megtaláljuk azt a sportot, ami be ő örömét lelné. Tehát nem frusztrálne, hanem örömét lelné. És akkor ő elindul, és abba a sikerek, és szépen így oldódik föl lépésről lépésre. És olyan boldogan szokták mondani, hogy év után, hogy hát olyan jó, mert most már, hogyha oda kéne állnom, akkor már talán nem fejelném le a zsámolt. Szóval, hogy ez egy hosszú folyamat, de tudod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy mindenkinek más terápia jó. Valakinek egy állat nagyon jó terápia például, hogy egész élet be félt mondjuk a lovaktól, és akkor elmegy mondjuk lovagolni. És az óriási dolog, mert ott ugye egy csomó más dolgot is le kell küzdeni. Tehát a nagyságtól való félelmet, a magasságtól való félelmet.
Van dolog.
Hát van, így van. És ez ott vissza fog hatni az embernek minden az életébe, egy csomó helyzetben lesz magabiztosabb, meg bátrabb, mert ugye minden több ilyen félelemmel néz az ember szembe, de tényleg itt az a lényeg, én azt szoktam mindig mondani, hogy a kineziológia egy olyan, mint egy ilyen oknyomozó, tehát ilyen újságíró vagy riporter, hogy nagyon szépen lehet vele keresni, és akkor ott utána már az, hogy ez milyen módszerrel fog korrigálódni, azt is meg lehet egyébként keresni. Most mondok egy példát, hogyha valakinek a gerincével van probléma, nagyon sokszor tényleg kijön az, hogy nem alkalmas például a csontkovácsolásra, mert ez a hidegtől, de egyrészt fél tőle, hát most képzel, akkor mekkora károkat lehet ezzel okozni, másrészt pedig hát nem is jó az ő izomzatának, meg az egész struktúrának.
El van a kopva a polckorongok, a csigolya végződések,
igen, és lepattam veszélyes. Mondjuk egy csigolya, így van, de ez egyébként van, akinél már 30 meg 40 éves korban is problémás, és hát igen, és akkor elmondom, hogy nem, hát itt akkor tényleg az lenne, hogy akkor felkeressünk egy gyógytornészt, keressünk egy ilyen szerint manuálterápiás eljárás, és eszünkbe nem jut még véletlenül se ez a verzió, hogy még jobban frusztráljuk magunkat, hogy ez fájni fog az a hang, meg na igen, és hát így, tehát hogy nagyon lehet vele egyediesíteni egyébként, hogy kinek milyen módszer lesz jó.
Nem akarom elvinni a témát, de most egy kicsit az jutott eszembe erről a bizonyos gyerekkori dobogó, vagy zsámoly, vagy egyéb történetről, hogy az igazi jó tanárok annak idején valahol akkor egy kicsit kineziológusok voltak, mert nekem volt egy olyan tanárom, aki látta, hogy nem a gerendával kell próbálkozni, illetve nem futni kell, ha atlétizálni kell, hanem fogd meg a gerejt és dobjad, mert abba te nagyon jó vagy. Vagy mint ahogy megtalálták tényleg, tehát amikor egy gyerek elkezdi a sportágát keresni, ugye sok mindent kipróbál, már ott áll sorba a karateruha, a jégkoronghoz a felszerelés, már csődbe ment a család, mire megtalálja ő a sajátját, tehát csak az egy sokkal hosszabb folyamat.
Hát igen, egyébként egy élettanát ugye keresni kell, tehát hogy nyilván egyébként ebben igazad van, tehát hogy az a jó pedagógia, amikor mindenbe egy picit belekóstol, és utána majd rájön, hogy melyik lesz az, ami őt tényleg boldoggá teszi. Egyébként szerintem mindegyikünknek volt, én sportcsuliba is jártam, és úgy voltam sportfelelős is hosszú ideig fel a gimibe. És nekem például kötélmászás volt a rémálom, mert nem tudom, hogy te hogy voltál.
De felejtsük is.
Jó, így van. Na most a mai, tehát hogy, és ez úgy, és mindig valahogy fölgyötörtem magam, de elment a türelmem tőle, és lefele mindig lecsúszt, és akkor tudod, hogy nézett ki az ember. Így van, igen. De hogy azért. Igen. És ezt például nagyon sokszor kijött nekem később a kineziológiai teszteléseimen, hogy alapvetően a magasságtól való félelem. Igen. Nem vagyok effektív úttériszonyos egyébként, hogyha lenézek valahonnan, de például, amikor lefele kell jönnöm a létrán, tehát fölfele nagyon flott minden. Lefele mindig probléma volt, de ez már kicsi koromtól egyébként. És nagyon szépen nekem ennél például kijött, hogy nekem a születésem az úgy volt traumás, hogy én beszorultam a szülőcsatornába, és nem volt levegő, tehát én oxigénhiányosan születtem, és ilyen selese föl, és akkor nagy nehezen kinyomtak, de tehát az a szolgálati út, ez a kifele jövetel, ez nem volt annyira zökkenőmentes, és egy kicsit ilyen félhalottan állapotban, akkor még nem volt annyira erős, tehát nem néztek abgár értéket, mint most. És onnan jött ez egyébként igazából, ugye anyukámnak nem voltak fájásai, és hiába adtak oxitocint, attól se lettek, tehát hogy ez, és így volt a probléma. És utána rájöttem, hogy tényleg nekem például, és amikor földolgoztam ezt az élményt egyébként ugye terapeuta segítségével, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve le tudtam mászni a kötélen. De addig nem. Tehát teljesen. És semmi logika nem volt, mert fájra tök jól mászok. Tehát, hogy nem, még csak nem is. És ott is még a lefele.
Ez most megint az az állapot, amikor a műsorvezető már mindent elmondott magáról a hallgatóknak az életben. Most ezt is elmondom, hogy én nekem van egy olyan gyanításom, nagyon félek a magasságoktól. Bár érdekes, mert a repülőn nem imádok repülni, a hőlégbalon van, nagyon jól érzem magam, imádom, de ha fel kell állni egy székre, akkor már remeg a lábam, és én odaeredetem, hogy édesapám egész pici koromban úgy büntetett, ha rossz voltam, hogy felültetett a szekrény tetejére. Ez lehet?
Ez abszolút. Hát abszolút. Most gondolj be.
Na ezt hogy oldod?
Hát ez az. Itt ugye vissza kell, ugye apukád, mert ha jól emlékszem, neked sem él, én úgy tudom.
Nem, igen.
Hát itt az egy megoldás például, hogy akár családállításon mondjuk az egy terápia, vagy akár egy pszichodrámán, hogy újraélni ezt az eseményt egy terapeutával. És akkor azt a dolgot, hogy föloldani, hogy kerültem oda, hogy mi volt az esemény sor, amiért engem oda tettek, és hogy mi lehetett ennek. Ugye ennek az a problémája, hogy nem tudok onnan önállóan lejönni. Tehát igen, hogy a személyes...
Nyilván egy 2 éves gyereket felültetik a szekrény tetejére.
Hát onnan nem jössz. Igen. És a személyes szabadságnak ez a korlátozása. És akkor ebből azt lehet tudni, hogy amit mondasz is, hogy amikor te fölelsz egy székre, de hogy van egy olyan kiszolgáltatottsági érzés, hogy nem tudod önállóan feloldani. Tehát itt azt kell oldani, hogy jön egy segítség, és aki föltett, az le is vesz. És akkor ezt kell feloldani, hogy hát igen, nem biztos, hogy értjük, hogy miért tette ő ezt. Ott az lehet egyébként, hát én úgy gondolom a feldolgozásba, hogy lehet, hogy valami rosszabb dolog tolódott volna meg, mert hogyha nem mersz onnan lemászni, akkor addig nem tudsz rosszalkodni, és mondjuk nem tudod megégetni magad a égő kályhával, vagy most csak egy példát mondok. És akkor ha azt megérti az ember, hogy hát lehet, hogy volt ennek egy olyan szerepe, hogy hú, lehet, hogy kicsit megijedt tényleg, és akkor utána már jól fog viselkedni, és hogy ez egy olyan, mint hogyha vigyázva állítják az embert, tudod, valahova. De hogy lehet, hogy erre gondolt.
Igen, régen volt divat ez a térdelje sarokba című.
Igen. És akkor hát ez olyan, igen, a mi gyerekkorunkban inkább ilyen dolgok voltak. És szóval, hogy igen, és akkor ezt így földolgozva szépen lassan, de megértve, hogy minden olyan eset, amikor téged egy ilyen tetemre hívással mondjuk kitesznek, tudod, amit meséltem múltkor, hogy mondjuk menjél ki, és akkor nagy tömeg előtt dob be egy labdát, vagy dob fel egy labdát. Hát, mert ez megint olyan, hogy úristen, sikerült, tehát hogy fogom megoldani, tehát hogy ez neked mindig azért lesz nehéz.
Igen.
Mert ugye visszamegyünk erre a kicsi kislányhoz, aki sír olyankor az emberben, hogy úristen, nem tudok egyedül lejönni. Hát akkor ki fog onnan engem levenni? És meddig kell nekem jól viselkedni? És ha jól viselkednek, levesznek onnan. És akkor ezek azokban a helyzetekben, ahol ez megmérettetődik, újra és újra előjön. Hát és akkor újra kell élni. Tehát lehet, hogy sokszor. Meg hát mindenkinek ugye tényleg más terápiás módszer jó, de például az is egy nagyon jó módszer, amikor az ember fölmegy egy, tehát fölül most a szekrény tetejére, most csak ezt idézőjelben mondom, hogy nyilván hát, és ez már ugye egyszerűbb így ennyi idősen, és becsukja a szemét, és azt mondja, hogy jó, akkor gyere, elképzelem magamat kislányként, és gyere, lehozlak, és én jöttem neked segíteni. És akkor úgy újra éljük, és megnyugtatom, és leveszem, és azt mondom, hogy oké, minden rendben van.
Nehéz ez.
Nem, hát nagyon
én úgy gondolom, hogy nehéz ebbe beleélni magam.
Persze.
Tehát ez nyilván kap, a kineziológustól kap segítséget az ember ilyenkor, hogy beleélje magát, persze, csak mégis úgy gondolom, hogy szóval nagyon nehéz.
De lehet, hogy százszor le kell festened, hogy jött egy angyal és levett, vagy tehát, hogy jött valami gondviselő, vagy jött anyukám, és tehát, hogy ez lehet, hogy az lesz a jó megoldás. Hogyha mondjuk valaki hangszeren játszik, szoktam mondani a klienseimnek, hogy hát akkor írj erről egy számot, énekeld el, rappeld el, ha úgy megy. Az is jó. Az is egy feldolgozási módszer, és akkor volt nem egy ilyen egyébként. Vagy írjál róla a naplódba. Mm-hmm. Hogy írj egy történetet, hogy mit csinált fönn a kislány, amíg fönn volt a szekrény tetején. És olyan fantáziadúsakat lehet erről egyébként írni, hogy hát ott ültem, és akkor azon gondolkodtam, mesét meséltem magamnak, nem tudom én, a falra rajzoltam, és akkor születnek a novellák, és közben gyógyul. Mert hogy leírja, és akkor már egy idő után minél többször írja, lekerül az indulat, ezt lehet a sorokból egyébként érezni, nagyon szépen. És azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a végén eljutottam oda, hogy onnan is egészen jó, ahogy így lenéztem, teljesen más a világ, mindent olyan kicsinek láttam. Egyébként még apu is kicsi volt, mert én nagyobb voltam, mint ő. És akkor él, tudod, hogy ott már rendben.
Hát, hogyha emlékszik erre, ha nem, akkor pedig ki kell találja. Mert,
hogyne, persze.
Mert ugye hát mondjuk akkor... egy 2 éves gyerek annyira nem biztos, hogy emlékszik. Vagy hát mint ahogy te nem emlékeztél, hogy a szülőcsatornában problémád volt.
Nem, de megkérdeztem anyut, azonnal leellenőriztem, ugye én tehát az empíria ugyanolyan fontos része az életemnek, hát szerintem ez a sok diplomám is ugye azt az irányt erősítette, hogy rögtön megkezdtem, hogy anyu, és ott mit, és akkor hát persze az anyukák erre emlékeznek, elmesélte, és mondta, ez pontosan így volt, sétált egyébként a vérmezőm, és egyszer csak érezte, hogy hát így kilóg a fejem, és akkor kéne egy mentő, de nem voltak fájások, és akkor hát ugye bevitte a mentő, és hát ott próbáltak már mindenfélét csinálni, de se lesse föl. És neki egy borzasztó félemérzete volt, mert az én születésem előtt egy évvel a bátyám a születés után meghalt. Tehát az anyunak ez egy borzasztó trauma lett volna, ha megint meghal egy baba apukámnak is, és akkor hát így nagyon hosszú küzdés volt ez, tehát egy olyan, tehát 10-15 perc, amire ez az állapot megoldódott. Úgyhogy én utána hosszú ideig kórházban is voltam egyébként, mert nagyon nehezen indultak be az életfunkciók. És a maga a levegőtlenség állapota, ez például bennem, most úgy kérdezed, még úgy oldódott föl, hogy elkezdtem búvárkodni. Én nagyon szeretek a víz alatt lenni egyébként, de én 1-3 éves koromig rengetegszer nyertem félre, és majdnem megfulladtam, és jött elő ugyanaz a félelem, tehát nagypapám meg apukám voltak kiképezve, hogy mindig fejjel lefele, tudod, ütik a hátad, hogy kapjál levegőt. De úgy, hogy egy korty vizet képes voltam olyan traumával félre nyelni, hogy az egész család, de már egy idő után nem is hívtak orvost, mert a bérma keresztanyukám volt a házi orvosom, és mondta, hogy nem, hát akkor fejjel lefele fordítsunk. És akkor mindenki csinálta nagy alázattal, és ilyen, amíg nem kezdtem el úgy igazából ezt a víz alatti úszásokat, meg ilyesmi, ez olyan 10 éves korom körül már nagyon jól ment, akkor a Balatonba is, addig nagyon sokat nyeltem félre. És akkor a keresztanyukám talált, aki a házi orvosom volt, és egy nagyon nagy tudású embernek tartom mai napig, ő mondta, hogy nem, hát minél többet vagy víz alatt, ez úgy fog majd szépen feloldódni.
Mi most elhoztuk a saját kis példánkat, de sokan nem is gondolják, hogy lehetnek ilyen problémái, vagy elmaradásai, persze, ami miatt gondjaik vannak az életben, tehát nem is tudnak róla, és talán ezzel a beszélgetéssel ilyesmire fel tudtuk hívni a figyelmet, hogy érdemes keresni a mélyérteket.
Hát ez az emberi élet, a harmóniára törekvés egyik legnagyobb kérdése, hogy igen, a miértekre, hogy egy megnyugtató válasz szülessem. Tehát nem egy fél megoldás, hanem egy megnyugtató válasz, mert akkor megnyugszik a psziché, a lélek, és akkor a tesszelem lélek szintjén az egészség is egy más értelmezést fog nyerni. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy amit Körösi Csoma Sándor is mondott, hogy keressetek, utassatok. Mindenki a saját módszertanával, ami számára megnyugtató, ezt húzzuk alá. A kineziológia lehet egy egyszerű állapotfelmérés, de lehet egy nagy kaland kezdete is, és mindenki úgy fogja tudni beépíteni az életébe. Annyiban az a lényeg, hogy van mögötte egy valóban nagyon-nagyon nagy tudományos kutatási anyag, képes a módszer arra, hogy feltérképezzük az emberi szervezetet, de aztán, ahogy végig is beszéltük, nagyon sok egyéb módszer és orvosi módszer behívására lehet, és van szükség általában.
Dr. Hauber Emőkének nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok érdekes információt, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!